Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, fennállva dicsérjük Istenünket, keressük meg és énekeljük a 101. Zsoltárnak az első versét. A 101. Zsoltár első verse így kezdődik: mindenek előtte irgalmasságról. Testvéreim, dicsérjük tovább Istenünket, keressük meg és énekeljük a 226. dicséretnek mind a 4 versét. A 226. dicséret első verse így kezdődik: Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom.
Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom.
segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Testvéreim, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Hálát adni szeretnénk azért, megváltó Úrunk, hogy mi megváltott gyermekeidként járulhatunk eléd. Jöhetünk olyankor, amikor az életünkben ott vannak a kérdéseink, ott vannak a felkiáltó jeleink. Jöhetünk akkor, amikor bánat, szomorúság, betegség, félelem, gyász van bennünk. És jöhetünk akkor is, amikor öröm van a szívünkben és hálaadás. Köszönjük, hogy te olyan Isten vagy, aki előtt azokká lehetünk, akik valójában vagyunk. És úgy jöhetünk eléd, hogy azzal a reménységgel, azzal a vágyjal, hogy te kész vagy bennünket olyanná tenni, amilyennél te szeretnél látni. Szeretnénk most kérni a betegekért, azokért, akik műtétre várnak. Légy velük, adj nekik erőt, hitet, adj nekik kapaszkodót. Te légy az, aki ott vagy szívükben, lelkükben, gondolataikban, és azt nekik reményt a gyógyuláshoz. Gyújtsd meg most szövét nekét, áldott szent igédnek, hogy azt az igaz utat, amelyet te adhatsz nekünk, te tárhatsz elénk, azt megtaláljuk, azon elinduljunk, és a végső célig el ne tévejedjünk. Köszönjük ennek a gyülekezetnek közösségét, amelyet nyilvánvaló módon építesz itt közöttünk és bennünk. Add, hogy a te országod az Isten országa, hadd éljen bennünk és közöttünk. Így kérünk, hogy szenteld meg a mi Isten tiszteletünket, hogy igéd erővel és hatalommal, tisztasággal, szentséggel, lelket emelő, építő üzenettel jöhessen közénk. Köszönjük, hogy arra bíztattál bennünket, megváltó Urunk, hogyha a te nevedben kérjük, akkor az Atya meghallgat minket. Hát ígéretedért, hallgass meg a mi imádságunkat. Ámen. Az élő Istennek igéjét olvasom, testvéreim, Mózes első könyvének 41. részéből, az első 8 versből, majd a 15 és 16. versből. Az Isten igéjét ülve hallgassuk meg. A fejezet címe: József megfejti a fáraó álmait. Két esztendő múlva történt, hogy a fáraó azt álmodta, hogy ott áll a Nílus mellett. Ekkor a Nílusból 7 szép és kövér tenyhé jött elő, majd a sár között legelészni kezdett. De 7 másik tehén is előjött utánuk a Nílusból, amelyek rútak és soványak voltak. A Nílus partján odaálltak a többi tehén mellé. És a rút és sovány tehenek megették a 7 szép és kövér tehenet. Ekkor fölébredt a fáraó. Ismét elaludt és másodszorra azt álmodta, hogy 7 kövér és szép kalászt ült egy száron. De 7 sovány és a keleti széltől kiaszott kalász is kisarjad utánuk. A sovány kalászok elnyelték a 7 kövér és telt kalászt. Ekkor felébredt a fáraó és rájött, hogy ez csak álom volt. Reggel azonban nyugtalankodni kezdett, ezért összehívatta Egyiptom minden jövendőmondóját és minden bölcsét, és a fáraó elbeszélte nekik az álmát, de senki sem tudta megfejteni azt. A fáraó ezt mondta Józsefnek. Álmodtam valamit, de senki sem tudja megfejteni. Rólad azt hallottam, hogy ha meghallod az álmot, meg tudod fejteni. József így felelt a fáraónak. Nem én, hanem Isten ad majd megnyugtató választ a fáraónak. Kedves testvéreim, nem tudom, ki ismeri a kárpátai református testvéreink himnuszát, amelyiknek az első verszaka így szól, mindig velem, Uram, mindig velem, még ha nem látott is gyarló szemem, azért ez énekem, velem van Istenem, velem van Istenem, mindig velem. Minden Isten tisztelet végén az ott élő testvéreink felállnak, és eléreklik ezt az éneket himnuszként, ugyanúgy, mint ahogy Székely testvéreink a Székely himnuszt. Megmondom őszintén, hogy napok óta ezt dudolgatom magamba, amióta igehirdetésre készülök, hiszen ma arról szeretnék beszélni, hogy mit tud az az ember, milyen az az ember, akiről kijelenthető az, hogy mindig vele van az Úr. Mindig velem, Uram, mindig velem, még ha nem láthat gyarló szemem, akkor is Te mindig velem. Azért fogok ma erről beszélni, testvéreim, mert a múltkori alkalommal csak szinte érintettük, hogy József történetének van egy kulcsmondata, amelyik így szólt, de az Úr Józseffel volt. Azt már a múltkor is elmondtam, hogy az ilyen ember, akiről ezt Isten kijelenti, az rendíthetetlen és összetörhetetlen. Mert az életének legnagyobb ajándéka, hogy bármennyire is megtöri őt az élet, tud és akar mindig újat kezdeni, mert az Istennel való közösségben élő embernek a lelke úgy van bekódolva, ahogy Mikás próféta megfogalmazza, hogy ne örüljén ellenségem, elestem ugyan, de felkelek. A Krisztusban újjászületett embernek a lelkébe az Isten, és ezt mondtam legutoljára, hogy ez az a védelem, amit semmi más nem adhat meg, hogy újra meg újra valahogy az ember lelkében elkezd dolgozni azutáni vágy, hogy én szeretnék talpra állni. Szeretnék újra az Isten közelébe kerülni, belekapaszkodni, és mindegy, hogy milyen mélység, mindegy, hogy milyen betegség, vagy éppen gyász árnyékának völgyében járok, ez újra meg újra valahogy előtör belőlem. Emlékezzetek arra is, hogy elmondtam, hogy mi sokszor azt szeretnénk, hogy az Isten valahogy a kezünkbe adjon egy olyan kártyát, mint ma az oltási igazolvány, hogy akárhol felmutatom, beengednek, és erre a kártyára legyen ráírva, hogy amikor az életem ajtaja előtt megáll a betegség, a nyomorúság, a szenvedés, bekopogtat a halál, akkor csak felmutatom, és az Isten ránk terít valami varázsköpenyt, és innentől kezdve védettekké leszünk. Ez nem így van. Aki ezt keres, Istenben csalódni fog. Viszont az egy óriási ajándék. Hogy kijelenthető az, hogy van olyan ember, létezik olyan hívő ember, és ma erről lesz szó, akinek az életébe mindegy, hogy mi történik, mindig velem, Uram, mindig velem. Az Isten mindig vele van. Még akkor is, ha a gyarló szeme nem látja. De Isten mindig vele van. A hívő ember Istentől kapott védelme azt jelenti, testvéreim, ahogy most is énekeltük, hogy Krisztuson kívüled nincs kihez járulnom, hogy Jézus Krisztusban mindig van újrakezdési lehetőség. Mindig. Gondoljatok, ha kereszten megtért jobboldali latorra, a parázna asszonyra, akiről kimondták a halálos ítéletet. A nyomorult koldus vaknak a kiáltására, Bartimeusra, és gondolja te imádságaidra. És az egy különös kegyelem, amikor új lehetőség, új ajtó nyílik meg előttünk az újrakezdésnek ajándékaként, és azzal tudunk jól élni. Mert hadd húzzam alá nagy-nagy féltő szeretettel, hogy nem mindenki tud ezzel jól élni. Nem mindig tudunk ezzel jól élni. Vannak olyanok, és vannak olyan élethelyzetek, az én életemben is volt ilyen. Amikor hiába kapunk lehetőséget Istentől, valahogy nem sikerül megfogni, nem sikerül elérni. Valami az életünkben ott van gátként, és nem tudjuk félretenni. Gondoljatok a baloldali latorra, aki ugyanazon a kereszten függött, ugyanazt a Jézust látta, ugyanazokat a mondatokat hallgatta. És az egyiknek életet adott, új lehetőséget adott, míg a másik elszalasztotta végérvényesen. Gondoljatok az olyan típusú emberekre, mint a gazdag ifjú, aki áll megszomorodva Jézus mellett, és felismeri az igazságot. Tudja, hogy ez kell nekem. De megszomorodva elmegy, mert tudja, hogy az életében soha nem fogja tudni belerakni azt, amit úgy hívunk, hogy kegyelem. Mert ott van gátként a maga életének szeretete, gazdagsága. Azt gondolom, fontos tehát Újhegyre szedni, hogy ennek a Józsefnek mi volt a titka, hogy őről kijelentette az Isten, hogy mindig veled vagyok, és az az ember mindig, minden élethelyzetben, kérlek benneteket, olvassátok át a történetét, nem tudom felolvasni olyan hosszú. Mindig tudott újat kezdeni. A szeretném aláhúzni még itt testvéreim, hogy itt nem arról beszélünk, amit így szoktunk megfogalmazni, és elképesztő nekem is ez ugrott be legelőször, hogy ez a József olyan ember, akit úgy szoktunk jellemezni, ugye, hogy olyan, mint a macska, mindig talpra esik. Hát nem erről van szó. Nem arról van szó, hogy ő az a fajta ember volt, aki a jéghátán is megélt, és mindig megtalálta azokat a kiskapukat, ahol valahogy el lehetett lavírozni. Nem erről beszél az ige. Három olyan dolgot szeretnék a szívünkre helyezni ebből a történetből most. Először József megtanult feltétel nélkül Istenbe bízni. Fú, de nehéz ez. Feltétel nélkül. Mindegy, hogy itt vagyok, vagy itt vagyok, ugyanott bízok Istenben. Aztán a második, ami szerintem az élet egyik legnehezebb leckéje. Biztos embertípustól is függ, nekem biztos, hogy a legnehezebb. Várni éveken keresztül Isten szabadításán. És végül pedig hitvalló olyan életet élni, Istenre mutató élettel dolgozni áldásért, hogy az másiknak áldás legyen. Mert magunkért szeretünk úgy dolgozni, hogy az áldás legyen az én életemben. De úgy, hogy a másikért. Istenre mutatni közben. Nézzük hát az elsőt. Ez a József megtanult Istenben feltétel nélkül bízni, és testvéreim, ezt azt bizonyítja, hogy akárhova került ez az ember, figyeljétek meg, mindig előre és felfelé nézett. A kútból persze nem is tudott másfelé nézni, de gondoljatok bele, ott volt Potifár házába, a kísértés pillanatába, amikor a pillanatnyi érdeke pont azt diktálta, hogy ne az igazságért, ne a jövendőért, ne az előre és ne a felfelé lévő aspektusért álljon ki, hanem engedje ott el magát. És azt mondta, nem. Ez az ember azért vált rendíthetetlenné, mert ezt a két dolgot megtanulta, hogy az élet bármit ad, bármit hoz, előre és fölfelé. Tudjátok, olyan szörnyű látni, szinte mindannyian szenvedünk tőle, amikor bejut nálunk az, amikor elkezdünk ilyen köldök nézegetőkké válni. Elkezdünk lefelé, lenyomott fejjel, vállal, valahogy szánalmasabb menni, mert Úristen, olyan nehéz az élete. Persze, hogy nehéz. Képzeljétek el, hogy az ember hányszor tehette volna meg. Hányszor juthatott volna el oda, 13 évig ült igazságtalanul börtönbe. Hogy azt mondja, Uram, elegem volt. Elegem volt, nem nézek többet rád, nem nézek előre, nem érdekel, mit mondtál. Nem érdekelnek az ígéreteid. Adtál nekem egy képességet, ami gyakorlatilag csak átkot hozott az életemre. Meggyűlöltek a testvéreim. Hálátlanságot szült, mert hiába fejtettem meg a főembereknek az álmát. Elég volt belőle. Nem merült bele, nem keményedett bele a lelke az önsajnálatba. És erre csak az képes, aki képes feltétel nélkül bízni Istenbe. Kedves testvéreim, gondoljuk végig. És mindjárt is mondom, hogy miért. Mennyit bírna el a lelked bizalma? Az Isten felé. Hogy ne váljál köldök nézegető keresztény. Gondoljátok végig, végig gondoltam most. Mi 21. századi keresztény. Mi nem tudjuk, mit jelent Istenért feltétel nélkül bízni és tenni. Gondoljátok végig, kell nekünk templomot építeni, és nem úgy, mint hogy elején tették, hogy oda tették, ha kellett, az utolsó fillérjüket. Kell nekünk szenvedni azért, hogy eljöjjünk a templomba, és megvalljuk, hogy hithívő emberek vagyunk. Gondoljátok végig, hogy még mindig állna kint valaki, és jegyzetelné, ki lép be ebbe a templomba. Ha följelentenének, ha hátratételt szenvednél. És csak zárójelesen jegyzem meg. 21. században Afganisztánban ölik a keresztényeket. Gondoljátok végig, mennyit bírna el a lelkünk, hogy feltétel nélkül bízzunk tovább Istenben. Ennek a Józsefnek ez volt az egyik titka. És ezért mondhatta el magáról. Mondta ki róla az Isten, hogy mindig vele Uram. Nem vált megkeseredett emberré, hitetlenné, hanem újra meg újra megújult az élete. Pedig, ahogy mondtam, számtalanszor Isten ellen fordulhatott volna. De nem ezt teszi. Tanuld meg ma tőle, velem együtt. Előre és fölfele. Nem hátra és ne lefele néz. Mert az Isten legnagyobb védelme, hogy mindig van újrakezdési lehetőség. Jézus Krisztusban. Kedves testvéreim, József hihetetlen bizalomról tesz bizonyságot, mert képes Isten kezéből elfogadni a jót és a rosszat is. Erre nagyon kevés ember képes. Az első dolog, amit Isten szeretne ma a lelkünkre helyezni, nem fenyegetésként, féltő szeretettel a szívében. Gondold végig, a lelked bizalma Isten felé mit bírna ki? Mert testvéreim, Józsefnek a lelkét nem eltörte, nem megtörte, hanem felszántotta a nyomorúság, amiből új élet fakadt. Legyen a tiéd ilyen, a te lelked is. És mindaz, amit már végig éltél, ne megtörjön, ne eltörjön, hanem szántson, mélyítsen. Ő tudott hinni és bízni Istenben. És testvéreim, ezért vált a második igazság is az életében evidenciává. Várni Isten szabadítását. Kedves testvéreim, ahogy már az előbb is említettem, 13 esztendőt ült. Gondoljátok ezt végig. 13 év az életetekből. Most ahány éves vagy, vonj le 13 évet. Hiába, fölöslegesen. József ez idő alatt megtanult várni Isten szabadítására, és azt gondolom, az életünk egyik legnehezebb leckéje, várni Istenre, várni türelemmel, mikor mozdul meg, mikor vezet ki bennünket a nyomorúságból. És ez az az idő, amikor az életünkben a hit és a bizalom ilyen elképesztő arányosságban egyszer csak így összekorcsosul, eltűnik. Természetes, hát ki az az ember, aki szereti a megpróbáltatást? Ki az az ember, aki hosszú ideig szeret szenvedni, betegnek lenni? Senki. Ilyenkor mindenki megpróbál valamit a maga eszével, könyörgésével, imádságával. Valamit kiharcolni, valahogy rövidebbé tenni ezt az egész időszakot. Ám. És ezt tudjuk ám mi valahol itt hátul, az Isten igéből meg konkrétan. Vannak olyan dolgok, amiket nem tudsz sürgetni az életben. Bármennyire szeretnéd, nem tudod előre pörgetni az idő kerekét. Ugye mennyire természetes időnként felsúhajtva mondjuk, de szeretnék egy hónappal idősebb lenni. De szeretnék pár nappal már később ébredni. József megmutatja azt nekünk, hogy ilyen helyzetben mit kell csinálni. Figyeljétek meg, mit csinál az ember. Azt a részt olvastam föl, amikor már kiszabadul és a fáraó elé áll, de bent a börtönben is. Ez az ember nem önmagával foglalkozik, hanem a másikkal. Mások baját, mások gondját kezdi önmagára venni. Az emberi logika szerint ez nem normális. Ha éppen el vagyok fáradva, éppen csüggett vagyok, még vegyek magamra másoknak a terhét, másoknak a baját, nyűgét, idegeskedését. Hát pont fordítva gondolkodik az ember, nem? Ilyenkor szeretnél mindent ledobni magadról. Pál apostol azt mondja egy helyen, a Galata levélben, egymás terhét hordozzátok, úgy töltsétek be Krisztus törvényét. Tudjátok, azt jelenti, hogyha magad keresztjének súlyát, hosszát, elhordozhatatlan terhét akarod könnyíteni magadon, akkor ne magaddal törődj. Ne önmagadat sajnáld, ne önmagadnak kérj erőt, hanem kezd el észrevenni azokat, akiknek sokkal súlyosabb keresztje van. Ez a József nem a maga szerencsétlenségén és sorsán elmélkedik, hanem elkezdi magára venni másoknak a terheit. És azt veszi észre. Telik az idő. Azt veszi észre, hogy a maga élete nem is olyan nehéz. Azt veszi észre, hogy a kereszten nem is olyan elviselhetetlen. Értitek? Valahogy ki kell lépni ebből, hogy befelé zárkozik be az életünk. Ez a Pál apostol, amikor börtönbe kerül, 2 vagy 3 évet ül, írja meg, ha szabad így fogalmazni, a Biblia legvidámabb levelét. És olyan dolgokat ír le benne, hogy egyszer fölfoghatatlan, az örömről beszél. Miközben betegen börtönbe ül. És nem érti. Senki nem érti. Hogyan írhat ilyet? Ott vannak az őt őrző katonák. Később kiderül. A római katonákból gyülekezetet csinál. Elkezd mások dolgával foglalkozni, és azt veszi észre, hogy az élete úgy, hogy a körülménye nem változik. Várnia kell. Kínlódnia kell. Mégis könnyebbé lesz. Testvéreim, én így fogalmaztam meg magamnak, de jó lenne megtanulni ezt Józseftől, Pál apostoltól. Ne szenvedjünk. Nincs mire. Éljünk másokért. Éljünk másokért, hogy az életünk áldottá lehessen. Mert testvéreim, ez a harmadik, amit Józseftől meg lehet tanulni, hogy mindig velünk legyen az Isten, hogy József élete még a nyomorúságban is áldássá lett mások életében. Figyeljétek meg, ilyenkor mit csinál az ember? Autók is elkezd a saját életéért könyörögni. Uram, könyörülj rajtam. Adj nekem áldást, emelj fel. Adj erőt. Add, hogy el ne csüggedjek. Nincs ezzel semmi baj. Nem csak ez marad az életünk középpontjában. Ez a József akárhova került, az Isten mindenhol megáldotta. És tudjátok miért? És ezért olvastam fel azt, amit felolvastam. Gondoljátok végig, amikor végre értelmet nyer az ő képessége, amivel eddig csak szenvedést hozott az életére. Odahívják a fáraó elé, és azt mondják neki, te vagy az egyetlen, aki meg tudott fejteni a fáraó álmát. Lebőgtek az összes egyiptomi, jövendőmondó, bölcs, pap, mindenki. És mit csinál ez a József? Nem azt mondja, hogy figyeljetek, én vagyok az a cifraruhás srác, aki 17 évesen már megmondta, így és így és így kell megfejteni az álmokat. Azt mondja, az Isten ad neked választ, fáraó. Istenre mutat az élete. Áldássá lesz mások életébe. És hadd hozzak be itt még egy szálat, amit kikerülhetetlen ebben a történetben. Sokat gondolkodtam ezen. Ezt az egész történetet miért kellett Istennek Egyiptomba vinnie? Miért nem lehetett ezt Kánaán földjén megcsinálni? Ott egy monoteista, egy Isten hívő, homogén környezetben. Miért kellett ezt a szegény Józsefet belöpni Egyiptomba? Miért kellett ennek börtönbe kerülnie? Hát tudjátok miért? Mert Isten a maga szabadítását a pogányok között Egyiptomba akarja felmutatni. Józsefen keresztül, a hívőkön keresztül. És a te életed meg az én életem, a hívők élete nem arra való csupán, hogy itt elüldögéljünk vasárnap egy órát, és elmondjuk, jaj, de jól érezzük magunkat. Hanem azért kell József útján elindulni, mert ma is a pogány világban, a hitetlen munkatársaid között, a hitetlen családtagjaidnak, a hitetlen lakótársaidnak, szomszédodnak, falubelieknek. Ott kell állássá lenni. Nem azért kaptál fényt, hogy a véka alá rejtsd. Nem azért építettek benned várost, hogy az eltűnjön az emberek szem előtt. És valahol ez az egész történet, testvéreim, ha semmi más nem viszel magaddal, akkor kérlek ezt mind, mozdítson meg végre bennünket. Nem a lelkünk hízdalásáért, bocsánat, kemény ez a mondat. Kapjuk az áldást újra meg újra, fogalmazzam így. A lelki világban nincs felhasználói réteg, aki csak magának gyűjt. Ez a József azért mondhatja el magáról, hogy mindig vele volt az Isten. Mert figyeljétek meg, mindig, bárhova kerül, valakinek felmutatja Isten nagyságát. Arra mutat, hogy az ő gyarló, bűnös, nagyképű, emlékezzetek az elejére, miket mondtam róla, szegény csak szittam egy pár héten keresztül. Életén keresztül az Isten munkálkodni fog. Áldást oszt, szabadítást mutat fel. Csak egy igét hadd idézzek a Bibliából, amit mindenki ismer, hiszen keresztelőn biztos, hogy sokszor ültünk már. Emlékeztek Jézus missziói parancsára? Elmenvén minden népekhez. Nem a hívőkhöz. Minden népekhez. Gondold végig így. Az otthonod, a környezeted, a munkahelyed. Tudják rólad, hogy hívő vagy? Van olyan kérdés, mikor megmersz szólalni, és azt mondod, nem én, hanem Isten igéje másként gondolja ezt? Mert ez a József azért válhatott ilyen erőssé, rendíthetetlenné és összetörhetetlenné, mert az első mondata a fáraónak, ismerjük az egyiptomi kultúrát, Isten hitet, mindenki tudja milyen volt. Arról beszél az egy igaz élő Isten. Választod neked, fáraó. Szeretnéd, hogy elénekelhessd hitvallásként a kárpátaljaiak himnuszát? Mindig velem, Uram, mindig velem. Még ha nem láthat gyarló szemem, akkor is mindig velem. Akkor tanuld meg Józseftől. Feltétel nélküli bizalom, várakozás, de nem tétlen, egymás terhét hordozzátok. És a te életed, és de jó lenne, ez átjárná a szívedet, a te életed ebbe a pogány világba, Istenre mutató, felkiáltó jelnek rendeltetett. Hogy lássák, hogy van egy ura ennek a világnak, amelyik jöhetnek egyiptomi fáraók, görög birodalmi császárok, rómaiak, kommunisták, nácik, bárkik, akkor is az ő kezében van a hatalom, és ő irányít mindent. József életét, a te életedet, és az enyémet is. Adj ma hálát, légy erős, légy bátor, és énekel majd a végén boldog szívvel. Fel, barátim, drága Jézus zászlaja alatt, rajta bátra, és talán folytasd, bízzatok, mert ő a fővezér, és boldog lesz az életed, akár itt van, akár itt van lent. Ez a titka ennek a Józsefnek. Imádkozzunk. Köszönjük, hogy tanítasz minket. Köszönjük, hogy olyan dolgokat mondasz el nekünk, amik hosszú távra, a jövendőre nézve megtarthatnak minket, és nem csak a földi világban, hanem az örökké valóságban is. Köszönjük, hogy adsz nekünk olyan lehetőségeket, amivel tudunk élni, és olyan ajtókat nyitsz meg, amikre nem is gondolnánk, és olyankor, amikor már nem is várnánk a te szabadításodat. Taníts meg bennünket, Urunk, egymás terhét hordozni. Ne az önsajnálat csapdájában élni és keringeni önmagunk körül. Köszönjük, hogy van küldetésünk. Köszönjük, hogy nem csak öncélú az életünk, hanem egy olyan isteni tervnek a részesei lehetünk, ahol a te evangéliumod, a te áldásod mások életébe valósággá lehet. Olyan nagyra méltatás ez. Köszönjük neked, Urunk, megváltónknak Golgotai keresztjét, amelyik áll, és mindörökké állni fog, hogy a mi életünknek erőforrása, szabadítás útfeje legyen. Ne haragudj ránk, amikor sokszor úgy megkeseredünk, annyira elfáradunk, és olyan erőtlenekké leszünk. Köszönjük, hogy ma megmutattad nekünk, elmondtad, hogyan válhatunk olyan emberekké, hogy mindig velünk legyél. Munkáld ezt az életünkbe, gyülekezetünkbe, otthonainkba, nemzetünk életébe, hogy mi ilyenekké legyünk. Amen. Most néhány pillanatig maradjunk csendben, és mondjuk el imádságainkat Istennek. Most mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem az adakozás lehetőségét. Hirdetem, hogy jövő héten, hétfőn, 6 órakor az énekkar tartja a próbáját. Jövő héten, vasárnap pedig szokott időben 11 órakor tartjuk istentiszteletünket, és gyermek istentiszteletet tartunk párhuzamosan. Záró énekünk, testvéreim, a 471. dicséret, énekeljük annak mind a 4 versét. A 471. dicséret első verse így kezdődik, felbaráti drága Jézus zászlaja alatt, majd utána fennállva fogadjuk Isten áldását.
Oh,
fogadjuk Isten áldását. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon ti véletek, mostantól fogva, mindörökké. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.